a diktátor szobra ledöntve. Az Assad család 50 éves uralma Szíria felett vasárnap hajnalban véget ért. Bashar al-Assad diktátor és családja Moszkvába menekült. A lázadók ellenállás nélkül vették be a fővárost. A lázadás még 2011 tavaszán egy dél-szíriai kisvárosban, Darában kezdődött. Néhány tizenéves diák a helyi iskola falára festett szavakkal adta hírül elégedetlenségét. A nép a rezsim bukását akarja. Ezután pillanatok alatt kialakult Szíriában a polgárháború, amiben több mint 500 000 haltak meg, és körülbelül 12 millióan hagyták el az otthonukat. A menekült válság megváltoztatta Európa politikai színterét, a polgárháború pedig szép lassan mini világháborúvá alakult. Irán, Oroszország, Törökország és az Egyesült Államok is részt vett valamilyen formában a harcokban. Oroszország és Irán segítségével az Assad rezsim stabilizálni tudta a hatalmát, de az ország különböző részeiben megragadtak a lázadók. Például nem messze a földközi tengertől, északnyugaton, a Levanta felszabadításáért iszlamista csoport, a HTS irányított. És ők indultak el Damaszkusz irányába. Bő egy hét kellett nekik Bashar al-Assad megbuktatásáig. Szíria történelme a hétvégén megváltozott, és Assad távozásával Oroszország és Irán is vereséget szenvedett. De a jövő bizonytalan, és nem tudjuk még, mi lesz Szíria sorsa. A meghatározó eseményekről Szájfó Omárral és Csicsman László közel-kelet szakértőkkel beszéltünk. 50 év hatalom, egy félig meddig már megnyert polgárháború, mégis most egy hét alatt elbukott az Assad rezsim. Miért történt meg ez ilyen gyorsan, Csicsman László?
Szóval az elmúlt években egy ilyen nyugvó pontra került a polgárháború, de nem ért véget, és azt gondolom az egyik ok, hogy a külső szereplőknek az érdeklődése alább hagyott, és lényegében Szíria reintegrációján dolgoztak, de ez csak részben volt sikeres, hiszen azt a gazdasági helyzetet, amit végül is kialakult részben a szankciók, részben egyéb folyamatok során, azt azért nehéz volt tartani, emellett azért látható, hogy az Assad rezsim támogatása azokon a területeken is jelentősen lecsökkent, amelyeket kvázi visszafoglalt, és hát emellett egy elég pontosan szervezett felkelő csoport, ahol a háttérben Törökország és Katárnak a tevékenysége áll. Katár elsősorban financiálisan, Törökország viszonylag közelről. Biztosan zöld utat adott annak a szervezetnek, amelyet maga is terrorista szervezetnek tart. Tehát azt gondolom, összetett okok állnak a háttérben, de ennek a sebessége azért a szakértőket, így magamat is meglepett, azt kell, hogy mondjam.
Ugye az Assad rendszer legfontosabb szövetségeseinek Irán és Oroszország volt mondható. Ők miért szálltak ki most Assad mögül?
Iránt kényszerűségből szállt ki, hiszen a gazdasági válság erősen megtépázta Teheránt az elmúlt időszakban. Éppen a gazdasági válságra válaszul engedélyezte a konzervatív vezetés Masoud Pezeshkiannak, az azóta megválasztott elnöknek az indulását a választásokon. Tőle remélték azt, hogy nemzetközileg konszolidálja a helyzetet, megnyitja a pénzcsapokat. Ez nem így történt, jelentős részben az Izraellel való konfliktus miatt. És hát látjuk azt, hogy Irán elveszítette az egyik legfontosabb proxiát, a Hezbollahot, pontosabban nem is veszítette el, de a Hezbollah libanoni szintéren politikailag, társadalmilag, katonailag pláne jelentősen megrendült az elmúlt időszakban. Irán és a Hezbollah volt az, aki a szárazföldön műveletekben segítették az Assad rezsimet, nekik köszönheti gyakorlatilag a túlélését, most nem voltak olyan állapotban, hogy a segítségére siessenek. Különösen miután az Egyesült Államokkal szövetséges kurdok elzárták a Deir ez-Zor városon át vezető utat, amelyen keresztül az iraki, esetleg iráni segítségére szárazföldön megérkezhetett volna Szíriába. Oroszország minden bizonnyal nem akarta volna elengedni Assadnak a kezét. Ezt mutatja, hogy maguk is beismerték, hogy kudarc volt ez a gyors előrenyomulásra a felkelőknek, és kezdetekben leváltották a haderőiknek a parancsnokát, ezzel is jelezve azt, hogy akkor részükről egy komolyabban vett időszak kezdődik. Viszont amikor látták a kormányerőknek az összeomlását, akkor úgy döntöttek, hogy valószínűleg, hogy hát nekik sincs igazából kedvük megvívni Assad helyett az ő háborúját, hiszen az orosz erők korábban a levegőből támogatták elsősorban az Assad rezsimet, pusztán repülőgépekkel, bombázókkal nem lehet megnyerni egy háborút.
De hogy amikor a polgárháborúban megfordult Assad szerencséje, akkor Oroszország a levegőből segítette Assadot, hogyha jól értem.
De akkor voltak szárazföldön is, akik Assad mellett harcoltak, a libanoni Hezbollah, különböző milicisták Irakból, Afganisztánból, Irán szervezésében, és hát persze a kormányerők is, akiknek voltak különböző civilekből verbuvált milíciáik, illetve voltak reguláris katonáik is, de hát a gazdasági helyzet az kivéreztette a szíriai társadalmat az elmúlt években. Gondoljunk arra, hogy egy katonának a havi zsoldja 3 napi megélhetésre volt elég az elmúlt időszakban, ilyen körülmények között érthető, hogy sokan úgy gondolták, hogy inkább nem halnak meg a rezsimért.
22 előtt teljesen egyetértve az elhangzottakkal, tehát az orosz-ukrán háború előtt Oroszország egy jelentős szárazföldi haderőt is állomástoztatott Szíria területén. Ez lényegében az orosz-ukrán háború elindulását követően nem sokkal kivonásra került, illetve tegyük hozzá, hogy például oda telepített légvédelmi rendszert, az S-300-ast is kivonták 2022 nyarán. Egyébként ezzel együtt én azt gondolom, hogy Oroszország ezzel a helyzettel sem veszített el teljesen a pozícióját Szíriában, tehát Oroszországnak azért hosszabb távú érdekei vannak annál, hogy pusztán az Assad rezsimnek a fenntartásában gondolkodjon.
Miután elkezdődött a lázadók előre nyomulása, látható volt esetleg, hogy Irán vagy Oroszország próbál korrigálni, és próbál így hát egy késői vagy utólagos segítséget nyújtani az Assad rezsimnek, akár a levegőből, esetleg említettünk?
Orosz légicsapások voltak, de ezek nem voltak elegendőek arra, hogy feltartóztassák a lázadókat. Csatlakozva az előző gondolathoz, valóban Oroszországnak a stratégiai érdekei túlmutatnak az Assad rezsim támogatásán, ami igazából a legfontosabb számukra, számos egyéb mellett a tartuszi kikötőjüknek a sorsa, amely ugyebár Oroszországnak az egyetlen kapuja a földközi tengerre. A lázadók, amikor megindultak, de tegyük hozzá, hogy abban a helyzetben még ők sem bíztak ennyire gyors sikerben, kinyújtották a hát jobbukat Oroszország felé, mondván ők alapvetően Oroszországgal is jó kapcsolatra törekvenek, mint ahogy minden más országgal. Az azonban, hogy mi lesz ennek a kikötőnek a sorsa, aligha Szíria új urainak a döntésén a lázadó frakciókon fog múlni, hanem sokkal inkább egy átfogó megegyezésen, amely az Egyesült Államok és Oroszország között fog zajlani. Ebben az esetben természetesen Törökországnak is lesz benne szerepe, de ebben a rendezésben valószínűleg előkelőbb helyet fog élvezni az orosz-ukrán konfliktus, annak a egyfajta lezárása, nyugvópontra helyezése, de az biztos, hogy a tartuszi kikötő egyfajta kártya lehet ebben.
Ugye szóba került már a gazdasági nehézség, ami Szíriát nyújtja évtizedes viszonylatban egyébként, a polgárháború elkezdődött. Ez volt az oka csak annak, hogy a hadsereg, hogy mondjam, kívülről úgy tűnt, mintha akarniuk kellene, hogy ennyire ne harcoljanak, ne legyen ellenállása a lázadók felé. Itt tényleg arról van szó, hogy annyira szegény most már a hadsereg, hogy képtelenek voltak, nem is akartak ellenállni?
Én azt gondolom, hogy ez is szerepet játszott ebbe, és hogy nyilvánvalóan azért a térségben végbe ment egy pár hasonló esemény, tehát hogy itt azért arra is gondolni kell, hogyha jön egy politikai átmenet, akkor mi lesz az egykori fegyveres erőknek a sorsa. És ugye egy nagyon rossz példa volt Irak, ugye 2003 után, ami nem olyan messze van Szíriától, és elég sok tanulsága van, amikor ugye Saddam Husseinhez lojális embereket, politikusokat és fegyveres erőknek a tagjait szétkergettek fegyverekkel, és ők megszervezték aztán az iraki ellenállást. Tehát itt azt gondolom, hogy az egy pozitív bejelentés volt, hogy egy alapvetően inkluzív átmenet veszi kezdetét, és nyilván a fegyveres erők mindig hosszabb távra gondolkodnak. Persze Szíriában ez egy összetett, mert ugye nagyon szorosan összefonódik a politikai hatalommal, tehát ezt is óvatosan kell megfogalmazni, ugyanakkor túlmutat azért, tehát egy hosszabb távú érdekek van annak a háttérben, és szerintem ezek a kalkulációk biztos szerepet játszottak, és annyira pontosan kimért volt ez a támadás, visszatérve, hogy miért nem jött a külső támogatás, mert 2 hét alatt nem lehet kívülről mozgósítani haderőket. Tehát akik ott vannak, azokat be lehet hívni, hogy segítsenek, de mondjuk csapatokat átvezényelni Oroszországból, vagy mozgósítani Iránból, tehát lehetne a síta miliciákat, de ez egy megint másik kérdés.
Hezbollah egy autóútra
van. De Hezbollah jelenleg ugye egy nehezen összehozott tűzszünet van, ami nyilván nem terjed ki a szíriai határa, de ugyanakkor azt gondolom Libanonnak semmiképpen sem hiányzik az, hogy most még újra belefolyjon a szíriai eseményekbe. Markánsan ugye része volt az elmúlt évtizedekben, és a Hezbollah tevékenyen harcolt ugye a Aleppo visszafoglalásáért, ami hosszú 4 éves harcnak volt az eredmény, és talán ez ugye a HTS-nek, illetve a felkelőknek az egyik legnagyobb katonai veresége, úgyhogy innen nézve valóban nagyon gyors volt ennek a városnak a visszaszerzése az elmúlt hetekben. De java még most jön, tehát azt gondolom.
Ugye a HTS és a lázadók nagyon gyors előre nyomulása kapcsán felmerült az a narratíva egyes elemzők részéről, hogy valami fajta megállapodás lehet, hogy volt egy ponton a HTS és az Assad rezsim között, azért cserébe mondjuk nem állt ellen az Assad rezsim, hogy mondjuk el tudjon menekülni kényelmesen az országból az Assad rezsim és az Assad család. Lehet erről szó, vagy ezért ebbe sokat látunk bele, túl sokat is?
Már Homszon túl voltak a felkelők, amikor a szíriai egyik Telegram csatornájukon bejelentették azt, hogy a damaszkuszi biztonsági erőkkel tárgyalásokat folytatnak Damaszkusz békés átadásáról. Tehát egy ponton bizonyára ez megvolt, kezdetekben kevésbé, tehát kezdetekben ez egy összehangolt akció volt. Mi nagyon gyakran csak a helyette Harírussám, tehát HTS-re helyezzük a hangsúlyt ebben az egész témában, érthető okokból, hiszen ők azok, akik az Al-Qaida szíriai ágaként indították el a pályafutásukat, majd azóta próbálják maguk mögött hagyni a terhelt múltat, próbálnak inkluzívannak mutatkozni, ahogy ez elhangzott, de rajtuk kívül azért vannak más frakciók is. Nem szabad elfelejteni, hogy itt vannak például az északról szintén velük egy időben meginduló török zászló alatt harcoló szíriai nemzeti hadseregnek a fegyveresei.
Ez egy koordinált összefonódás volt?
Egyértelműen, és ez is mutatja alapvetően Törökországnak a pozícióját és ráhatását az eseményekre. De ott van ugyanakkor a délről megindult lázadóknak különböző csoportjai is, akik felekezetileg megosztottak. Vannak köztük szunnita muszlimok, kis arányban keresztények, picit nagyobb számban drúzok is. Tehát alapvetően a Hejet Tahrir-us-Sem valóban az egyik, mondhatjuk, hogy derékhada az eseményeknek, és az egyik legfontosabb aktor, de nem az egyetlen. És a Hejet Tahrir-us-Sem, amiben különbözik egyébként az Al-Qaidától, hogyha strukturálisan vesszük, pláne az iszlám államtól, az, hogy helyi emberekből áll. Olyan helyi emberekből, akik maguk is egyébként a multikonfessionális Szíriában szocializálódtak, olyan környékekről származnak, ahol volt egyébként élő kapcsolatuk mondjuk keresztényekkel, természetesen a polgárháborúnak a viharai különböző embereket különböző pályára helyeztek, de alapvetően itt azt látjuk, hogy nem külföldi dzsihadistákról van szó, hanem olyanokról, akik tisztában vannak azokkal az alapvetésekkel, amikkel mindenkinek tisztában kell lennie, hogyha uralni akarja Szíriát, hogy ezt nem lehet pusztán csak erőből csinálni, hanem meg kell kötni azokat a társadalmi szerződéseket, be kell vonni azokat a csoportokat is, amelyet egyébként az Assadék is megtettek, és aminek köszönhetően ők 50 éven át tudták uralni az országot.
Tisztetesképpen csak, hogy Damaszkusz bevétele a HTS-hez köthető, vagy mely csoport volt, aki először és leginkább ott tudott lenni Damaszkusz bevételénél?
A déli frakciók hamarabb érkeztek meg, majd aztán a HTS is, de a HTS érkezése látványosabb volt, hiszen Jolani volt az, aki az Omayyad meccsetben utána hangzatos beszédet mondott, a nemzeti egységet hangoztatva.
HTS, ugye 13 éve kezdődött ez a polgárháború, és ha kívülről néztük az eseményeket, úgy tűnt, hogy itt most egy nyugvópont van, ugye tűzszünet is volt már a felek között 2020 óta. Hogyan tudott végül is akkor megmaradni abban a helyzetben, amikor a túloldalon Irán és Oroszország is támogatja az Assad rezsimet? Ez egy mekkora terület volt, és ott milyen élet volt, Csicsmaleszló?
Hát ez ugye Idlib tartomány környéke, közel 4 millió ember lakik. Azt lehet mondani, hogy a HTS a legnagyobb erő ezen a területen, de vannak ugye más frakciók is. De működőképes, gazdaságilag is működőképes enklávé, egy árnyék kormánnyal, minden működik, és ebben nyilván azért szerepe van annak, hogy Törökországon keresztül, a Törökország által ellenőrzött területeken keresztül jöttek az ellátmányok, illetve hozzátenném, hogy az elmúlt hónapokban egyébként a kurd területekkel is megállapodtak, tehát értelemszerűen itt a lakosságnak az ellátása az egy kulcsfontosságú tényező volt, de ezzel szereztek némi kormányzati tapasztalatot, és ugye azért a Jolani elmondása szerint, ugye 16-ban szakít az Al-Qaidával, és ez egyben azt is jelenti, hogy ezeket a globális célokat, ahogy el is hangzott, háttérbe szorította, kvázi szírianizálta a szervezetet, de ezzel együtt én szkeptikus vagyok így a jövővel kapcsolatban, azt azért szeretném előre bocsátani, én nem optimistán látom ezt a forgatókönyvet, mert egészen más Idlib városban hangoztatni, hogy mérsékeltek vagyunk, és más Damaszkuszból, és hát van néhány törésvonal, amelyben azért nem lesz olyan könnyű szerintem megállapodni, például az, hogy mi lesz a kurd autonóm területtel az ország északi részén, és itt nyilván azért van Törökországnak is például véleménye ezekről a kérdésekről.
De hogyha az említett kooperáció már megvalósult valamilyen szinten a két terület között, akkor ebből következtethetnénk arra, hogy...
Ez polgárháború és egy háborús helyzet úgy működik, hogy most mondok egy akár iraki vagy de szíriai példát is hozhatunk, az Assad rezsim az iszlám állam által elfoglalt területekkel is együttműködött egy adott ponton. Tehát vannak pragmatikus alkuk, hol ezzel harcolnak, hol, és azt gondolom ebből nem kell egy olyan következtetés levonni. Például föderális vagy nem föderális lesz Szíria, ez egy alapvető kérdés, és nyilván Törökország nem szeretné, de vajon a kurdok engedik-e, hogy ne legyen, és azért vannak fegyverek, tehát, hogy ez bármikor felrobbanhat a szíriai helyzet.
Mi a példa eddig a hát a HTS, mondjuk most már talán egy évtizedes viszonylatban tudunk beszélni erről a területről, ott hogyan kezelték eddig a kisebbségeket, mondjuk fogalmazunk így összefoglalóként?
Idlib tartományban alapvetően kevés a kisebbség. Vannak nagyon kevesen drúzok, pár keresztény család, jellemzően egyébként a keresztények már a polgárháború elején elhagyták a környéket. Idlib hagyományosan 1,5 milliós volt, majd aztán 4,5 millióra duzzadt, miután a kormányerők különböző katonai sikerek után, miután körbevették az iszlamista lázadókat, megadásért cserébe Idlibbe buszoztatták őket. Az elmúlt időszakban Idlibben azért nagy volt már a nyomás a Jolani kormányzatra, vagy hát a helyi, mert nem ő vezette a kormányzatot, de mégiscsak ő adta a fegyveres erőt, meg a legitimitást a kormányzat számára. Már voltak tüntetések a kormány ellen, a kormány egyébként ezekre mondhatjuk, hogy nem túlzottan demokratikus módon válaszolt, tehát mondhatjuk, hogy letartóztatta azokat, akik ezeket a tüntetéseket elkezdték.
Tűzparancs?
A tűzparancs nem volt, de letartóztatások igen, és hát ilyenkor az kérdés mindig, hogy mennyire érvényesül a jogállamiság és az elfogottaknak a joga is, a többi. Itt abban lehet bízni, ami optimizmusra adhat okot, hogy Szíriában a társadalom nagyon belefáradt már a polgárháborúba, illetve hogy a konfliktus immár legnagyobb és legfontosabb részvényese Törökország sem érdekelt abban, hogy káoszba süllyedjen Szíria. Törökország két dologban érdekelt most elsősorban. Az első a menekülteknek a hazatérése, akiknek 3,5 millió emberről van szó, jelentős nyomást jelent ez a török kormány számára, már pedig ha káosz lesz, akkor újabbak jönnek, nem hogy hazamennének. A másik pedig, hogy garantálja maga biztonsági érdekeit az északi határszakaszon. Ezt is mutatja, hogy a szíriai nemzeti hadsereg, ami ugyebár nem a HTS, hanem mondhatjuk, hogy a szekuláris lázadók már neki mentek Kobáninnál és az északi részen lévő kurd erőknek. Biztosra vehető, hogy a törökök és a szíriai szövetségeseik most nem a HTS, ők ebből kimaradnak, a szekuláris szövetségeseik megpróbálják az ország keleti részébe nyomni a kurdokat, megszüntetni a jelenlétüket a török határnál, ha viszont a kurdok már visszaszorultak az ország keleti részébe, a megsemmisítésük az szinte lehetetlen, hiszen egyrészt fel vannak fegyverkezve, másrészt ott van 900 amerikai katona, és mögöttük az teljes Egyesült Államok, tehát az ő jelenlétük, vagy az ő biztonságuk hosszú távon ott garantált abban a térségben, és minden bizonnyal egyfajta megállapodás lesz köztük a kurdok és a kormányzat között is, mint ahogy egyébként az Assad kormányzat és a kurdok között is volt, hiszen az olajvagyomból nem egyedül a kurdok profitáltak, amit ők termeltek ki pedig, hanem a központi kormány is kapott.
És akkor Törökországnak minden bizonnyal bármi is lesz Damaszkuszban, bármilyen kormány is alakul Damaszkuszban, elég nagy ráhatása lesz? Most így gondolkozunk?
Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen arról szól, hogy Törökország pozíciókat szerzett Szíriában, és ahogy el is hangzott, ez rövid távon a menekülteknek a visszatelepítését fogja jelenteni. Ugye korábban is próbálkoztak úgynevezett önkéntes visszatelepítésekkel. Hát ez azért nem olyan egyszerű, és hogy amiért én egy picit szkeptikus vagyok a közeljövő kapcsán, gondoljunk bele, hogyha 3,5 millió ember ilyen gazdasági körülmények közepette visszamegy, és mondjuk megkeresik a lakóhelyüket, amelyeknek nagy része az lerombolva, vagy esetleg az Assad rezsim alatt különféle jogi dokumentumok alapján elkobozva van, akkor hogyan lehet ezt az országot menedzselni? Csak egy, és hogy én is azért pozitív dolgot mondjak, itt elhangzott, hogy Törökország sem akar destabilizálni, az tény, hogy a külső szereplőknek az érdeklődése Szíriával kapcsolatban most jelentősen alábbhagyott, tehát azt lehet mondani, hogy van arra esély, hogy egy viszonylag belső átmenetre kerüljön sor. Én azt gondolom, az Egyesült Államok inger küszöbét nem igazán üti meg Szíria, tehát nem igazán foglalkoztatja. Ugyanott van jelenleg ez a TANF nevű katonai bázis, ez elsősorban az iszlám állammal most délelőtt is hajtott végre támadásokat, és nyilván az iráni síta milíciák ellensúlyozása. De az Egyesült Államok már az elmúlt években Oroszországnak átengedte a szíriai belpolitikai folyamatokat. Oroszország most annyira nem aktív ebben, az emírségek, illetve az öböl országok nem annyira aktívak, bár egy iszlamista alapokon álló kormányzat nem fog az érdekükben állni, ezt azért most érdemes jelezni. Jól lehet, nem is fognak tenni nagyon ellene szerintem, mert egészen egyszerűen az öbölből más a motiváció és a jövőkép, tehát a gazdaság és egyéb globális kérdések felé kezdtek nyitni. Úgyhogy ezek egyébként pozitív dolgok lehetnek, azért az kérdés, hogy Oroszország hogyan pozícionálja magát, és van még egy, ugye Izraelt ne felejtsük el talán.
Akik már ugye Golán-fennsíkon előre nyomultak valamennyit.
Hát ez érthető egy ilyen helyzetben, ugye én azt gondolom Izraelnek rövid távon érdekel, ami most történik, és azt mondom, hosszú távon attól függ. Tehát, hogy én Izrael szempontjából nem vagyok optimista, vagy nem lennék. Az Assad rezsimet már ismerték, tehát a kiismerhető rossz alapvetően, ha destabilizálódik, ne adj Isten, Szíria, vagy akár csak egy mérsékelt iszlámon alapuló kormányzat lesz, már az sem áll Izraelnek az érdekébe. Itt ugye végig söpört az arab tavasz után úgynevezett mérsékelt iszlamista pártoknak a térnyerése. Ugye 13-ban Egyiptomban megdöntötték, ebből az öbölből is jött támogatás Katár kivételével, és úgymond háttérbe szorultak ezek a szervezetek, talán a Hamas kivételével, de a Hamas is elszigetelt volt a gázai vezetben. Erre jött ez a bizonyos kitörési kísérlet 2023-ban. Izrael nem szeretne még egy hasonló kísérletet végrehajtani. Tehát, hogy szerintem Izrael szemszögéből nem annyira pozitív, mert nagyon könnyen destabilizálódhat ez a helyzet.
De és hogyha elfogadjuk azt a narratívet, hogy Ankarának komoly ráhatása lesz innentől kezdve Szíriára, akkor azért az nem annyira rossz Izraelnek, nem? Mert bármennyire nincsen mondjuk örök barátságban Ankara és Tel Aviv, de azért ismerik egymást, mint ahogy mondjuk Assadot is ismerték. Ez egy jogos narratíva?
Igen, ezt megállhatja a helyét. Különös tekintettel arra, hogy a felkelők is azért kinyújtották a baráti jobbukat Izrael irányába, köszönetüket fejezték ki Izrael felé, amiatt, hogy megszabadított őket a Hezbollahtól, hogy meggyengítette Iránt, és azt mondták, ez különböző izraeli orgánumoknak, Times of Israelnek nyilatkozó tisztviselői az iszlamista ellenzéknek, hogy ők szeretnének, mint minden országgal, Izraellel is békében élni a jövőre nézve. Természetesen érthető a már említett fenntartás Izrael részé. Ennek is köszönhető, hogy bevonultak a pufferzónába Izrael és Szíria között, a Golán-fennsíknál. Ennek is köszönhető az, hogy miközben zajlott Damaszkusznak az ostroma, felszálltak az izraeli harci gépek, és szétlőtték a vegyi fegyver üzemeknek minősített objektumokat, illetve a szír légierőnek a földön állomásozó gépeit és számos egyéb érdekeltséget. De összességében nem látom lehetetlennek azt a fajta megbékélést Izrael és Szíria között, leginkább azért, mert a szíriai határon és Izrael között, szíriai területen jellemzően drúzok élnek. Olyan drúzok, akik minden országban, Libanonban, Izraelben, Szíriában is kisebbséget képeznek, és alapvetően elmondható róluk, hogy a mindenkor lojális államhatalomhoz hűségesek, de alapvetően az identitásukat a vérség határozza meg, nem a felekezetiség vagy egyéb dolog. Tehát a drúzoknak jelentős közösségeik élnek Izraelen belül is, jelentős közösségeik élnek Szíriában, amikor 67-ben Izrael bevonult a Golán-fennsíkba, a családokat szakítottak ketté gyakorlatilag, tehát a drúz közösség lehet alapvetően egy kulcs szerepe abban, hogy valamiféle párbeszéd kialakuljon a két fél között.
Miközben ezzel egyetértek, azért azt gondolom, hogy Törökország és Izrael között most azért nem baráti a viszony, tehát Erdogan még Hitlernek is nevezte Netanyahu kormányt, úgyhogy ebből adódóan azért azt gondolom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy tehát Törökország használni fogja a szíriai helyzetet arra, hogy akár Izraelnek ne pozitív folyamatokat okozzon, tehát itt azért van egy regionális hatalmi harc a térségben, amelynek Szíria sajnos az egyik áldozata volt, ha lehet így mondani, az elmúlt több mint egy évtizedben, és ez nem fog alább hagyni, és itt ugye azért nem állami szereplők működnek Szíria területén is, hogy itt mindenki leteszi a fegyvert, vagy megint valami Törökország majd felhasznál csoportokat kívülről, hogy támogasson valamelyik csoportot, azért ennek fennáll a veszélye, tehát Szíria területi egységét politikailag helyreállítani nem fogják tudni a közeljövőben. Kezdjük ezzel. Tehát szerintem azért ez nem egy annyira pozitív folyamat, és ne felejtsük el, itt gazdasági érdekek is vannak, interkonnektivitás, tehát új típusú konnektivitási tervek vannak, amelyben Szíria fontos szerepet játszhat, és ott van a kelet-mediterránumi gázmezőknek a kérdése, amely egy hatalmas potenciál Szíria gazdaságának a fejlesztésére egyébként, és a konfliktus miatt nem igazán lett kiaknázva, de Törökországot az elmúlt években kihagytak bizonyos törekvésekből, tehát itt azt gondolom, az egyes regionális hatalmak pozíciót szereznek, és ha az öböl még nem is feltétlen annyira érdekel, de Törökország nagyon érdekelt abban, hogy ha bármi épül, abban Törökországnak vezető szerepe legyen.
Elhangzott egy név sokszor, ugye Abu Muhammad al-Jolani. Kicsoda ő pontosan, hogy került egy ország élére lényegében most már?
Jolani egyike volt azon fiatal, mondhatjuk, hogy dzsihádistáknak, akiket annak idején, a 2000-es évek elején, 2004 környékén aki átment harcolni Irakba az amerikaiakkal szemben. Tegyük hozzá, hogy annak idején ez a fajta átáramlás, dzsihádista átáramlás Szíriából a szír titkosszolgálatok jóváhagyásával zajlott, sőt mondhatjuk hatékony közbenjárásáról, mert egyrészt ezzel törtek borsot az amerikaiak orra alá, másrészt megszabadultak a potenciálisan problémás elemektől a saját országukban. Majd aztán történt egyfajta kiegyezés, ami igazából nincs máig tökéletesen ledokumentálva, de az a lényeg, hogy Jolani börtönbe került, majd aztán kiszabadult, amikor a felkelés megkezdődött. Tegyük hozzá, hogy az Assad kormányzat 2011-ben hozzávetőleg 1500 börtönben lévő dzsihadistát engedett szabadon, hiszen a rezsim agendája az volt, hogy hát vagy ők a szekuláris Szíria, vagy pedig ezek a véreskező iszlamisták. Majd aztán Jolani a régi networkeit felhasználva, és mint egyébként általában a kollégái is a polgárháborús helyzetben egy irányba tudtak segítséget kérni. Ezek jellemzően különböző öbölmenti nem állami szereplők voltak, akik finanszírozni tudták az ő kezdeti pályafutásukat, majd aztán Szíria és az iraki frontok összeértek, és akkor itt léptek be igazából, tehát itt beszélünk már Al-Qaidáról, majd a későbbiekben iszlám államról, de számos érdekellentét volt valójában, hiszen ezek a csoportok különböző demográfiai csoportokra támaszkodtak, eltérő kultúrát, eltérő politikai, gazdasági érdekeket képviseltek, tehát Jolani és a szíriai Al-Qaida szakított gyakorlatilag az iraki partnereivel, és folytatta a maga pozíciójának a kiépítését Szíriában. Nagyon sokáig a szíriai lakosságnak egy része legalábbis a káoszba süllyedt régióban, ahol a lakosság ugyanúgy ki volt téve a szabad hadsereghez köthető milíciák atrocitásainak, a kormánypárti milíciák atrocitásainak, egyfajta pacifikáló erőként tudott fellépni, hiszen ők az iszlám zászlaja alatt rendet teremtettek, és emiatt egyébként számos családot magukba be tudtak vonzani, elsősorban Idlib tartományban. Majd aztán a későbbiekben, amikor rájöttek, hogy ők kormányozni szeretnének, és már egyébként sincs hasznuk az Al-Qaida networkjeiből, és a korábbi akár iraki barátaikból, elkezdtek, ahogy László is mondta, szirianizálódni, tehát elkezdtek egyre inkább helyi aktorként viselkedni, lemondtak a globális dzsihádnak az ambícióiról, és egyre inkább a kisebbségek irányába is, ha akkor még csak retorikailag, de gesztusokat tettek, jelezve, hogy az ő ellenségük kizárólag az Assad rezsim. Kérdés egyébként, hogy ez a fajta bizalomépítés milyen módon fog tudni megvalósulni az elkövetkezőkben. A keresztény kisebbsége esetében én optimistább vagyok, hiszen a keresztény kisebbség az nincs militarizálva, gazdaságilag a rossz helyzethez képest viszonylagosan jó pozícióban van, és egyébként a számuk miatt is senki nem tekint rájuk potenciális veszélyként, kihívóként. A keresztények irányában nem történtek olyan atrocitások, legalábbis nem nagy számban és nem rendszer szintűen, amit ne lehetne talán megbékéltetni az elkövetkező időszakban, mármint a HTS és a keresztények vonatkozásában. Ami problémásabb, az az alavitákkal való kapcsolat, hiszen a két fél gyakorlatilag dehumanizálta egymást, és tényleg gyakorlatilag így egy nyílt háború, szektariánus gyűlölet volt közöttük. Kérdés az, hogy a tengerparti hegyekben elbarikádozott, állig felfegyverzett alaviták, akik eddig jó pozícióban voltak, a lehetőségekhez képest persze, hogyan fognak egy ilyen átmenetben, hogyan keverik alapjaikat, milyen garanciákat kapnak, kapnak-e egyáltalán garanciákat.
Bármi erre utaló jel az elmúlt 24-48 órában?
Hát bevonultak a felkelők Latakiába, Bányászba, Masjavba, különböző partvidéki településekbe.
Alaviták lakta.
Jelentős rész alaviták lakta, de mások is laknak. Az utcákon az emberek ünnepelve fogadták őket, megint csak nem tudjuk, hogy az őszinte öröm volt-e, és hogy kik ünnepeltek, hogy az ott esetben ők szunniták voltak-e, keresztények, alaviták, ezt nem lehet így a tévéképernyőről megmondani, de a megbékélés az még a későbbieknek a zenéje, és nem látjuk, hogy miképpen tudja adott esetben azokat a gazdasági garanciákat is megkapni az alavitáknak a máig létező elitje, mert ugyebár Assad elmenekült és számos híve elmenekült Irakba, vagy akár Libanonba, de mégiscsak még vannak ott családok, akiknek stabil volt a pozíciójuk, most már nem az, őket valamilyen módon be kell vonni egy átmenetbe.
És ugye hát ami még nagyon nehéz, hogy általában egy ilyen helyzetben ugye több tucat felkelő csoport, akik fegyverekkel rendelkeznek. Na most ugye az lenne az első lépés, ami nem sikerült Líbiában sem, és Irakban sem, hogy akkor mindenki leteszi a fegyvert, és szépen egy egységes szíriai nemzeti hadsereget hozunk létre. Azért ez nem egy könnyű dolog, ahol felülreprezentáltak ugye tradicionálisan az aleviták szintén, tehát, hogy ez az első nagy kérdés, mert ha párhuzamos katonai csoportok működnek a politikai átmenet alatt, és nem fogadják el kvázi azt, hogy egy erőszak monopólium van az országban, akkor viszont nem lesz sikeres a politikai átmenet. Ugye végülis ez történt Líbiában, ahol azt látjuk más természetesen a társadalom és a történelmi háttér, ugye a törzsek nem fogadták el azt, hogy ráadásul ugye több kormány van, ketté is bomlott, és hát Irakban meg ott ugye elkövették azt a hibát, hogy az egykor Saddam Husseinhez lojális katonák fegyverekkel ugye elmenekültek, és aztán egy ellenállást szerveztek meg, végülis akkor az amerikai megszállással szembe, ez mondjuk itt nincs, de nem egyszerű, azt gondolom, a helyzet, és majd talán beszéljünk arról is, hogy ezért ehhez egyfajta külső legitimitás is szükséges, mert ha az nincs meg, tehát hogy több kísérlet volt a Közel-Keleten, és a politika elmélet ezzel szeret foglalkozni, hogy egy egykor radikális szervezet, az hogyan mérsékelhető, úgyhogy integráljuk politikailag, tehát van erre egy ilyen elmélet, de ez a gyakorlatban csak akkor működik, ha találkoznak a belső feltételek, és valahogy azért a nemzetközi közösség is támogatja.
Egyesült Államoknak fogadnia kéne Washingtonba Jolanit, vagy mi ez a gesztus, vagy mi ez a lépés?
Hát ugye most a britek elkezdték, a ma délelőtt lehetett hallani, hogy elindult Nagy-Britanniába a gondolkodás, hogy leveszik a terrorista szervezetek listájáról. Ugye egy kicsit más Afganisztán és a tálib rezsim, de ott ugye azt látjuk, hogy egyszerűen a nemzetközi elismerésnek a hiánya gátolja egyáltalán a gazdasági kapcsolatokat. Tehát Szíriának most külső anyagi támogatás megoldásra van szüksége, ez belülről a gazdasági helyzetet nem lehet kezelni. És ehhez viszont az kell, hogy legyen meg egy minimális elismerés, azt lehet látni az elmúlt időszakban, hogy ugye az emészségekből is inkább humanitárius segítség érkezett, Kínával ugye az Assad rezsim próbálta az övezetés út kezdeményezéshez csatlakozni, és még Pekingbe is ellátogatott, de azért ez sem oldotta meg a gazdasági problémát, és ugye a külső szereplők nem érdekeltek sem az Assad rezsimet úgy fenntartani, hogy bizonytalan, de sem egy átmenetet finanszírozni, aminek esetleg nem látszik a vége. És ez most egy nehéz pillanat, tehát ezen múlik igazából, hogy hogyan sikerül ezt a külső kapcsolatrendszert is menedzselni. Az Oroszország pedig nem tudja pénzügyi segítséggel, az Assad rezsimet se tudta igazából.
De gesztus szinten mondjuk a Nyugat és Jolani próbál bizalmat gerjeszteni egyik és másik iránt, nincs egy ilyen tendencia?
Sokat elárul, hogy a nyugati kormányok, német kormány, francia kormány, brit kormány üdvözölték a változásokat Szíriában. Ez minden bizonnyal betudható annak is, hogy ezen országok kormányainak gondot okoz az a fajta társadalmi nyomás, ami a már meglévő és jelenlegi zajló migráció miatt nehezedik rá. Tehát abban az esetben oldható meg az országokban élő, európai országokban élő szíriai menekülteknek a kérdése, hogyha első lépésben Szíriát biztonságos országnak minősítik, majd különböző projekteken keresztül segítik az hazatérőknek a megélhetését, hogy valamilyen módon rendezve legyen a soruk Szíriában. Ehhez azonban, ha kell, az ördöggel is tárgyalniuk kell. Egyébként tegyük hozzá, hogy igaz, hogy nem állami szinten, de mindenféle segélyszervezet, akár beszélhetünk az ENSZ-ről, Vöröskeresztről, bárkiről, folytatnak tárgyalásokat adott esetben terrorszervezetekkel is, az Al-Qaidától kezdve a Boko Haramon át az iszlám államig, csak azért, hogy el tudják végezni a feladatukat, és célba tudják jutatni a civileknek a segélyeket. Tehát Szíria kapcsán szintén valamiféle együttműködésre szükség lesz ahhoz, hogy a menekült helyzet, migráns helyzet, ha úgy tetszik, megoldódjon.
Én is azt gondolom, és hogy az Európai Unió az elmúlt években is az egyik legnagyobb humanitárius segélyezője volt egyébként Szíriának már az Assad rezsim alatt is. Tehát hivatalosan ugye az Unió és az Egyesült Államok az ENSZ biztonsági tanácsának a 2254-es határozatához köti azt, hogy egyáltalán támogassa a folyamatokat, ez pedig az, hogy legyen egy belső politikai átmenet. Ez most megvalósulni látszik, tehát hogy igazából pont most tartunk itt, ugye volt egy genfi folyamat az ENSZ égisze alatt, illetve Oroszország vezetésével egy asztanai folyamat, amely hát nem jutott el sokáig, de egy szíriai alkotmányozó testületet felállítottak, 8-szor találkozott, túl nagy eredmények ugye nem voltak, de azt gondolom, hogy most ez a fajta politikai átmenet megvalósulhat, és akkor ez azt is jelentheti, hogy ezeket a kapcsolatokat újra lehet indítani. Ez nyilván attól is függ, hogy mi történik Szíriában. Tehát nyilván itt az emberi jogi jelentések azok a Idlib tartományból azért nem annyira pozitívak Jolani és társai tevékenységével kapcsolatban, de tény, hogy ez inkább, ahogy el is hangzott, a politikai tüntetéseknek a megakadályozására korlátozódott, és mondjuk olyan negatív tapasztalatot nem látunk, hogy egy kisebbséggel szemben mondjuk negatívan léptek volna fel.
Ha tetszett ez a beszélgetés, kérem iratkozzon fel csatornáinkra.